Most pedig délutáni szakasz legizgalmasabb pontja következik, a vita műsor. A téma az lesz, hogy szükség van-e Istenre a világ magyarázatához. És ki más vitatkozhatna erről, mint egy fizikus, dr. Szabó Gábor és egy teológus, Srila Sivaram Swami Maharaj. Kérem szépen, hogy fáradjanak a színpadra. A vita műsort levezeti Fábri György, a filozófia tudomány kandidátusa. Amíg elhelyezkednek a vitában résztvevők, József Attila Tudományegyetem optikai és kvantumelektronikai tanszékének egyetemi tanára. 2004 óta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kutató munkájának középpontjában a lézerek fejlesztése, az ultrahangos spektroszkópia, valamint optikai műszerek ipari és orvosi alkalmazásainak tanulmányozása áll. 20 éve oktat a Szegedi Tudományegyetemen. Schmidt Rezső díjat, a Magyar Tudományos Akadémia fizikai díját, akadémiai díjat és a Gábor Dénes díjat kapott. Srila Sivaram Swami őszentsége Budapesten született, iskoláit Kanadában végezte. Franciául, angolul, magyarul beszél. 1973-ban a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezete alapító lelki tanítómesterének, Észi Bhaktivedanta Swami Prabhupádának a tanítványa lett. Majd 1979-ben a lemondott szerzetesi rendbe lépett. Jelenleg a Nemzetközi Krisna Tudatú Hívők Közösségének nemzetközi irányító testületének tagja. Magyarországon, Angliában, Indiában több mint 300 tanítványa él. 5 filozófiai és teológiai tárgyú könyve jelent meg. Közel 20 éve a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze. Fábri György, aki pedig a kérdező lesz, 2000-től a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége mellett dolgozott, előbb mint tudománypolitikai főtanácsos, majd 2003 óta a kommunikációs és tudománypolitikai titkárság igazgatója. 2002-től a Minden Tudás Egyeteme program akadémiai felelőse. 2003-tól a World Science Forum Budapest kommunikációs vezetője. 2002-től a Világosság Akadémia Bölcsészeti Folyóirat főszerkesztője. Kérem, hallgassák őket figyelemmel.
Jó estét kívánunk! Köszöntöm Önöket, illetve köszöntöm a ma este igazi főszereplőit. Nekem itt összesen annyi feladatom van, hogy ami kis segítség esetleg kell a vita tovább lendítéséhez, abba közreműködjek, bár az eddigieket hallva valószínűleg abban nem kell nagyon nagy segítséget adni, hogy az adott esetben szembeálló, vagy adott esetben egymást erősítő álláspontok megfogalmazódjanak. Azt érzem egy picit, mondjuk talán így kommunikációs kihívásnak, hogy próbáljuk meg valamilyen módon, ha ez lehetséges, az egymás számára értelmezhető körbe tartani majd a vitapontokat, illetve amikor az egymás számára nem értelmezhető körhöz érünk, akkor pedig valószínűleg a korábbi beszélgetések is azt tanúsítják, hogy érdemes inkább bemutatni azt a saját kontextusunkat, amire gondolunk. Ugye a beszélgetésnek az a tárgya, szüksége van-e a tudománynak Istenre. Ez persze nem egy új kérdésfeltevés, az európai kultúrkörben sok-sok száz év telt el. Erről időnként a szó szoros értelmében sajnos vérre menő viták folytak. Szerencsére ma már ezek a viták fizikai értelemben nem mennek a vérre, de az azért még mindig megmaradt alapkérdésként, hogy vajon a kutatásban, a tudományban azok a felvetések, azok a megközelítések, amelyek akár a teremtésnek, akár a gondviselésnek, akár a fizikai világon túli hatásnak, lénynek, lények összességének a jelenlétét, vagy jelen nem létét feltételezik, hogyan fogalmazódnak meg a legfrissebb kutatások fényében. Engedelmükkel Szabó Gábor akadémikus kérdezem erről először, hogy mint fizikus, mint kutató, találkozott ezzel a kérdéssel, és ha találkozott vele, milyen válaszokat adott rá?
Először is jó estét kívánok mindenkinek. Találkoztam ezzel a kérdéssel, és olyan szempontból hadd élesítsem a bemutatkozást, hogy én fizikus vagyok, a fizikusokat a némi rossz indulattal a környezetük úgy szokta jellemezni, hogy a fizikusok azok, akik valójában semmihez nem értenek, de mindenhez mindenkinél jobban. Na most ezt még tovább élesíteném, én ráadásul a fizikusoknak az egyik legrosszabb fajtájából vagyok, kísérleti fizikus vagyok. Amiről én az este folyamán, én azt gondolom, hogy kétféle módon fogok beszélni, mert kétféle módon kell, hogy beszéljek. Számos olyan dolog lesz, hallottam eddig, amelyekről nekem van egy véleményem, mint embernek, de időnként a fizikus mást mondat velem, pontosabban a fizikus azt mondatja velem, hogy ebbe a kérdésbe én ne szóljak bele. Ez igazából Tóthor Veszel adásába is körvonalazódott, és amit én nagyon fontosnak tartok, azt itt azt gondolom az előző előadás kapcsán tudom jól megfogalmazni. Tehát itt a vége felé elhangzott egy kérdés, ami nagyon jól megfogalmazódott az, ami szerintem tulajdonképpen egy alapvető különbség. Ugye azt gondolom, hogy ha most kicsit túlegyszerűsítünk és szakkifejezéseket használunk, akkor ugye vannak olyan tudásrendszerek, amelyek valláshoz kapcsolódó tudásrendszerek, amelyek alapvetően azzal a kritériummal dolgoznak, úgy is szokás nevezni, hogy koherencia kritérium, hogy helyes az, ami a kinyilatkoztatással vagy valamilyen módon feltehetően közvetlenül Istentől kapott üzenettel, információval összhangban van, és ez az, ami abszolút pontos, ez világos, hogy mit jelent. A tudományt én szinonimus szerint a természettudományra fogom mindig szűkíteni, mert ott mozgok valamennyire otthonosan. A tudomány számára az alapvető igazságkritérium a korrespondencia elv, ami annak felel meg, hogy van egy valóság, ami kísérletekkel megtapasztalható, és igaznak tartjuk azt, ami a kísérletekkel összhangban van. Ez egy bonyolult kérdésé fajul, ha azt a gondolatot végigvisszük, amit Tóth professzor mondott. Számos dologban egyetértek a tekintetben, hogy mik azok a különösen múltra vonatkozó elméletek, amelyeket fizikai elméletnek szokás nevezni, de amelyeket azért én is úgy szoktam csak minősíteni, hogy hát igen, ez egy elmélet, aminek számos kísérleti bizonyítéka látszik lenni, de távolról sem igaz az, hogy ez egy tökéletesen elfogadott és a kísérletek által bizonyított elmélet. Minden esetre a kritérium az világos, és az is világos számomra, hogy kétfajta kritériumrendszer létezik, ami az előző előadás végén nagyon jól megfogalmazódott. Tehát valóban azt gondolom, hogy a vallási kritériumrendszer szempontjából azt a kérdést föltenni, hogy mit mutat egy műszer, aznak nincs tulajdonképpen relevanciája, mert teljesen mindegy, hogy mit mutat a műszer, ha nem azt mutatja, ami a kinyilatkoztatásból levezethető, akkor felejtsük el a műszert. Ez idáig egyébként tökéletesen rendben is van, én szeretnék majd azért valamikor menet közben reflektálni arra, hogy az igazi veszély ott van, amikor bármilyen irányú keveredés van. Az egyik irányú keveredésről Tóth professzor elég sokat beszélt, de időnként vannak azért más irányú keveredések is, és én azt is szeretném azért majd valahogy egy kicsit körüljárni.
Ez a fajta megközelítés, hogy amire Szabó Gábor akadémikus is utalt, létezik a védikus megismerésnek ez a felülről lefelé menő formája, ami elég nyilvánvalóan és látványosan szembeáll a modern, nyugati típusú természettudomány megismerési formájával. Ez hogyan teszi a tudomány és Isten fogalmát, kérdését összeegyeztethetővé, vagy akár együtt említhetővé?
Itten az eredeti kérdésnek a perspektívjában, ami hogy szükséges-e Isten arra, hogy értsük a világot, ahogy Gábor mondta, ez helyes, hogy vallás és tudomány általában két különb rendszeret használ arra, hogy próbálja megvizsgálni a világot. Egyik a Istenről lefelé, mondjuk a dedukciós rendszer, és másik meg az indukciós rendszer. Védikus nem szükségesen jelenti, hogy kizárja az indukciót, empirikus rendszert azért, mert információ jön közvetlenül Istentől. Inkább még részletesebben van, hogy a védek magyaráznak 10 másféle módszert, ahogy lehet információt, vagy valóságot kapni, logika egy másik. De a legmagasabb, vagy a legtökéletesebb forma az, ami jön a legtökéletes forrástól. És amikor próbáljuk megérteni a világot ezen az egyetlen rendszeren, empirikus rendszeren, az már saját maga egyféle hit. Mert avval kezdünk, hogy mi képes vagyunk. Ugyanakkor elkezdhetünk avval az elképzeléssel, hogy még nem is vagyunk képes megérteni, hát nem az egész világot, de még egy atom se teljesen vagyunk tiszta, hogy pont mi, hogy működik. És amennyire többféle információt gyűjtünk empirikus rendszeren, annál más több információ jön, amire meg nincsen válasz. De vannak válaszok azokra a dolgokra, amit nem tudunk kitalálni empirikus rendszeren, hogyha elfogadjuk, hogy létezik ugyanolyan tudományos módszeren, vagy inkább mondhatnám, hogy egy tudományosabb módszeren. Mert amikor nem csak a természettudomány, de más tudományrendszer, sokszor hiányzik azok a kritériumok, ami szükséges, hogy ottan van valami megfelelő információ, aztán van egy kísérlet, és azután megvan egy szintetesis mindezekre a dolgokra, és akkor van egy következmény. Sokszor van a következmény, mind amikor beszélünk a teremtésről, de hát kísérlet nincsen, sose nem lesz. Akkor amilyenféle vélemények lesznek teremtésről, többé-kevésbé az hit. A másik rendszer, a deduktív rendszer, annak elképzelhető, hogy ugyanúgy befér a tudományos folyamatba, hogyha ottan nem csak arról gondolunk, hogy itten van valami hit, vagy valamiféle következmény, hanem inkább, hogy ottan van egy kísérlet is. Van-e egy kísérlet? És hogyha van kísérlet, akkor érdemes azután menni, mert az igazi valóság tudó, vagy a tudós akarja tudni a valóságot, vagy ilyen módszeren tudja meg, vagy a másik módszeren jön le. És hogyha a kettő össze van rakva, akkor ottan van egy teljes kép, amin át megérthetjük, aminek akkor a válasz, hogy szükséges, hogy Isten legyen a képe arra, hogy megértsük a teremtés, vagy a világ, ami körülöttünk van.
Szükséges a fizikusnak Isten ehhez?
Én akkor hadd élezzem egy kicsit a megfogalmazásokat, hogy világosan lássuk, hogy szerintem miről van szó. Tehát valószínűleg ennek a beszélgetésnek más lenne a címe, és az lenne a kérdés, hogy szükség van-e tudományra a világ a magyarázatához, akkor az lenne az egyszerű válaszom, hogy nem. Ugyanis a világ a tudomány abban az értelemben a világot nem magyarázza meg, mint ahogy például adott esetben egy védikus eszmerendszer megpróbálja megmagyarázni, mert nem is azokra a kérdésekre válaszol. A tudomány jó esetben arra a kérdésre válaszol, hogy egy bizonyos szituációban mi fog történni. A tudomány az egyik fajta, mondjuk azt, hogy értékes kritérium az, hogy bizonyos, nagyon korlátozott helyzetekből természetesen tud például predikciót mondani. Meg tudja mondani, hogy mi fog történni akkor, hogyha ezt fogjuk csinálni. Ez sem mindig megy, tehát ez nem kevés, de ez az, amire a tudomány tulajdonképpen vállalkozhat. A tudományos elméletek közül a jók, azok esetleg arra képesek, hogy több mindent meg tudnak így jósolni, vagy több mindent meg tudnak magyarázni, és bizonyos dolgokat meg tudnak jósolni. Egyébként, ha már itt tartunk a tudományos elméletek kritériumánál, én a Tóth professzor adásával kapcsolatban például leghatározottabban azt gondolom, hogy az Okkán borotvájának semmi helye nincsen a tudományos kritériumok között. Az egy abszolút antropomorf elv, az, hogy nekünk egyszerű valami, ez erről a világ nem tud. Tehát az két elmélet között semmilyen különbséget nem tesz, hogy mi azt hiszük róla, hogy egyszerű, mint hogy az se, hogy azt hiszük róla, hogy szép. Ez olyan érdekes dolog, mert én azt ugyanakkor nem mondom, hogy amikor az ember valamire rájön, akkor nem vezethetik olyan antropomorf elvek, mint a szépség, vagy szimmetria, vagy hasonló, hiszen Maxwell szépnek találta az egyenleteit, szép szimmetrikusnak. Azt gondolom egyébként, hogy a világ erről nem tud, de lehet az embernek szerencséje. Tehát aztán a végén kiderült az, hogy egy szép, szimmetrikus egyenletrendszer, az tényleg jó. Most ilyen értelemben én azt gondolom, hogy az ember nagyon sok mindent bevisz a tudományba. Azt szoktam erre mondani, hogy a tudományos ötletnek nincs szaga. ez alatt azt értem, hogyha egyszer valami, az embernek egy megoldás eszébe jut, akkor az, hogy hogy jött rá, az teljesen mellékes. Ez lehet, úgy mondjam, égi szikra. Poincaré nagyon szemletesen írja le azt, hogy hogy jött rá egy nagyon fontos eredményére, hát lényegében a speciális relativitás elméletre, amikor föllépett egy busz lépcsőjére. Abban a pillanatban jött rá, hogy ez így van. Aztán persze nem ezt közölte le, hogy amikor a busz lépcsőre léptem, akkor eszembe jutott, hanem utána exaktul levezette ezt az eredményt, ami egyébként ráadásul azt a másik szerintem tévképzetet is sugallja, a, mondjuk azt, hogy a nem tudománnyal foglalkozók társadalma, vagy a tudósok, természettudósok, azok főképp deduktív módon gondolkoznak. Én nem láttam közelről komoly fizikust, aki deduktívan gondolkodott volna abban az értelemben, hogy fölírja azt, hogy ezek a kiindulási feltételek, és ebből levezetek valamit. Hanem az embernek zavaros ötletei vannak, a jó részük nem jó, időnként bevillan valami, és akkor azt mondom, hogy hű, ez valószínűleg így van. Képzeljük meg, amit akarunk, én ezt most nem akarom filtratni, ez nem a tudomány része, hogy ez honnan jött, ezt, erre sokan például mindjárt nagyon érdekes válaszokat adnak. És akkor, amikor az embernek megvolt ez a szikrája, akkor leül és levezeti, és bebizonyítja a tudomány által használt módszerkel, hogy tényleg így van. Tehát én a tudomány kérdéseit és válaszait azt egy nagyon, nagyon hát szűk, ilyen szempontból önkorlátozó módon szeretném értelmezni, elismerve és elfogadva azt, hogy ez nagyon sok mindennel érintkezik kívülről. Tehát nagyon sok minden van, amit az ember, aki személyében a kutató visz be magával, akiben nyilván nagyon sok minden van azon kívül, hogy az a foglalkozás, ahogy tudós. És ezek a dolgok, ezek természetesen az alkotás folyamatában nagyon nagy szerepet is játszhatnak, de ugyanakkor ezt mégis a végeredmény szempontjából ezt el kell határolni.
Válaszolva csak arra, hogy szükséges-e a tudomány, legalább a védikus perspektívából igen, mondjuk fizika, hogy jól meglennék, hogyha nincsen fizika a világban, hát nem olyan jól, mint ahogy most van, és nincsen semmi kár a fizikának, meg végre, amit tanulmányozunk, az törvények, és azok a meg mi szempontunkból Istennek a törvényei, szóval nem lehet rossz. A kérdés az, hogy milyen képen vannak azok a törvények átadva, hogy ezek oktalan dolog, ez csak egy okozat, vagy tudjuk olyan perspektívbe átadni, hogy ez képviseli egy intelligens teremtőnek a tudatát, mert végre itten van egy különleges rend. Szentírás, legalább én nem tudok azokról a szentírások mondjuk, amik részletesen beszélnek, hogy hogy kell egy számítógépet építeni, vagy hogy mozdul pont az atom, vagy az elektron az atom körül, és hogyha az az információ megvan, és plusz az van használva embernek a használatával, úgyhogy nem okoz kárt. De ugyanakkor adunk dicséretet, hogy hát az a személy, aki adta nekünk az intelligenciát számítógépet tervezni, aki teremtette az elektron, és aki teremtette azok a törvények, ahogy az elektron megy az atom és a nukleus között, akkor ez a korrekt módszer, ahogy bevonjuk vagy elismerjük Istent, mert én nem hiszem, hogy őszintén lehet azt mondani, hogy természettudomány, fizika, kémia, biológia, stb. Az csak egy ilyen nagyon kis sáv, és van egy saját helyzetük, mert ahogy már a múlt előadó idézte Heller Ágit, hogy tudománynak van egy nagyon komoly befolyásol mindent, amit történik ebbe a világban, amikor annak a tudománynak az alapja az materializmus, akkor az befolyásolja, hogy személyek hogy használják azt a tudományt, és hogy látják a világot, hogy viselkednek, az egész erkölcsrendünk megváltozik, hogy kezeljük egymást, amikor azt mondjuk, hogy anyag minden, csak van egy kezdés, vége ennek az életnek, akkor már emberek másképp gondolkodnak, mint hogyha azt mondják, még hogy hát, de van egy bíró, és hogyha nem egy megfelelő módszeren élek, nem csak egy biológiai dolog vagyok, hanem van nekem felelősségem más élő lényekhez, a világhoz, a teremtőhöz. Teljesen más világképünk van, és itten ebben a szempontból nagyon fontos, hogy tudomány pont az bevonja ezt, és ne rakja ki Istent a képről, de bevonni abba a szempontból, hogy személyek tudatos legyenek, hogy vannak nekik felelősség, és akkor megváltozna, vagy képesek megváltozni, ahogy emberek élnek. Azért, mert hát minden percben annyira befolyásol minket ez az egész tudományos rendszer, amiben mi vagyunk.
Engem azért egy dolog izgat, és ezt próbálom valahogy megérteni. Ha abból indulok ki, hogy ahogyan említette az előbb, a számítógép összerakásához, vagy ilyen az atomok mozgásának a megértéséhez szükség van tudományra, tehát ott érdemes azt használni, igen, kell is használni. De ha ez igaz, akkor azt is el kell fogadnunk, és talán Szabó Gábor megcáfol, vagy egyetért velem, hogy ennek a tudománynak, a tudományos megismerésnek megvannak a maga sajátosságai. Tehát ahhoz, hogy össze tudjam rakni a számítógépet, ahhoz olyan típusú ismeretekre van szükség, amely mondjuk azt, hogy a hívjuk az egyszerűség kedvéért, így a nyugati természettudomány, nyugati típusú természettudományból jött ki. Lehet, hogy kijött volna máshonnan is, de ez most éppen innen jött ki. De ha ez igaz, ha erre szükség van, és ez valóban egy ilyen valamelyes zárt rendszerben működik, akkor vajon nem azért a következő lépés, hogy például, csak egy kérdésre visszautalva, az aura fényképezés lehetőségét vagy lehetetlenségét igenis meg lehet mérni a nyugati természettudomány igazságain vagy módszertanán. Tehát nem tudom, hogy mennyire világosan fogalmazom meg.
Én valamit érteni vélek, hadd ugorjak vissza egy nagyon fontos momentumra az előbbi kommentárból. Én azt gondolom, megint hadd egyszerűsítsek egy kicsit, hogy ne nagyon járjuk körül a témát. Én azt gondolom, hogy a tudomány alapelve azok olyanok, hogy azok úgy nagyjából a társadalom szempontjából értéksemlegesek. Ebből következik az, hogy a tudomány valóban, és ezt én teljes mértékben elfogadom, megkíván egy erkölcsi irányítást. Tehát biztos az, hogy a korlátok nélküli tudomány nem működik, a korlát az emberek között a tudomány csak akkor nem okoz kárt, hogyha van egy erkölcsi rendszer. Azt is elfogadom, hogy az eddigiek, én sem ismerek olyan, mondjuk azt, hogy mindenek kiterjedő erkölcsi rendszert, amelyik nem valamilyen vallás alapján jött létre. Ebből azonban még mindig, mint kutató, nem tudok arra következtetni, hogy ez csak így lehet. Tehát itt megint azt gondolom, hogy teljesen elfogadom azt, hogy kell egy erkölcsi rendszer, a tudományt nem lehet magára hagyni, mert akkor bajt csinál. Az is világos, hogy a most ismert, jól működő erkölcsi rendszerek általában vallási alapokon nyugszanak. Ebből azonban nem tudom levonni azt a következtetést, hogy csak ilyenek léteznek, mert én, mint kutató most azt mondom, hát most ilyeneket ismerünk, de ki tudja, hogy nem létezik egy ilyen, amit még nem hoztak létre. De visszatérve erre az aurafényképezés dologra. Na, itt van egy olyan hely, egy olyan pont, amit azt gondolom, hogy egy kicsit érdemes valóban közelebbről szemügyre venni. Én ugyanis azt gondolom, hogy az, amit meg lehet vizsgálni, az nem az, hogy lehet-e órát fényképezni, hanem az, hogy mi az, amit az a készülék, amire valaki azt mondja, hogy arra fényképező mutat. Én speciál azt gondolom, hogy az előbb eladásban volt egy megjegyzés arra, hogy itt van valami kitűnő kutató által kifejlesztett kerék, ami valamit mér. Most én úgy tudom, hogy a műegyetemben dolgozó kollégák ezt a kereket letesztelték, és erről azt lehet mondani a tudomány mai állása szerint, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, ez hőmérséklet különbség mérésén alapszik. Innentől kezdve azt gondolom, hogy az aurával ezt nem érdemes kapcsolatba hozni, értjük a működését, arról van szó, hogy az emberi test hőmérséklet, különböző részei különböző hőmérsékletűek, és az ebből származó triviális fizikai effektusok bizonyos mozgásokat okoznak. Tehát meg lehet vizsgálni egy készüléket abból a szempontból, hogy megérthető-e a mostani fizikai elvek szerint, és azt lehet róla mondani, hogy ez a mostani tudásunk szerint ezt mutatja. De ez nem azonos azzal, és ez nem zárja ki, és nem bizonyítja azt, hogy lehet-e vagy sem aurát fényképezni. Azt gondolom, hogy azt lehet megmondani, és hogyha valóban belőfordul az egyszer majd, hogy egy olyan készüléket látunk, amelyik semmiféle fizikai jelvel nem magyarázható módon működik, akkor még 100 évig vizsgáljuk, és ha még utána 100 év múlva is az lesz az eredmény, hogy mindig nem értjük, akkor én azt fogom mondani, hogy hajlok arra, hogy ezt akkor másképp kell értelmezni. De azért az, amit vizsgálni lehet első körben, az egyszerűen az, a szakma szabályai szerint, hogy mi az a jelenség, amit az adott materiális készülék mutat.
Ez a tudományos megközelítés elfogadható?
Hogyha azon nem, mert evel elkezdődik, hogy amit mi látunk és amit mi tudunk, az a valóság. De ugyanakkor elkezdhetünk egy másik módszeren, hogy amit mi látunk és tudunk, az nem az egész valóság, lehet, hogy csak egy része a valóságnak, hogy így van, vagy hogy lehet, hogy egy teljesen másik dolog a valóság, mint ahogy mi tapasztalunk, és hát ez így is van, hogy tudományban folytatóan változnak törvények, elképzelések, hogy dolgokról. És a kérdés, hogy valamikor van ennek a folyamatnak valamiféle vége. Mert pont az, mert tudományosoknak van egy nagy hírnév, személyek elfogadják és követnek, akkor itten van ez az egész rendszer, ez a kutatás, tudomány, tudománynak az okjára, de ugyanakkor a kettő fő személy, aki bekapcsolódik, egyikről már beszéltünk, az Isten, úgy szisztematikusan ki van zárva. Ez nem, mondom, hogy én nem fogadnám el azt, mint hogy ez egy erkölcsi dolog, ugyanúgy, mint hogyha egyik tudós személy másol valaki másnak a kitalál valami dolgot. Akkor ez copyright, azt hogy mondják. Szóval ez jelenti, hogy én lopok információt valakitől. Ugyanúgy, mint ahogy Gábor adta a példát, hogy egy tudós képes felszállni egy buszra, és akkor rögtön jön egy ötlet. Honnét jön? Jön valahonnét, egy magasabb forrásról biztosan, de az intelligencia, a tervek, a kapacitás megérteni, amit értünk a világról, ez jön Istentől. És hogyha nem adjuk azt a féle becsületet, vagy hogyha nem fogadjuk el, hogy van egy magasabb rendszer, egy magasabb intelligencia, van valahol, ahonnét jön ez a rend, amiben mi találjuk magunkat, akkor ottan nem vagyunk őszinte azoknak, akiknek átadjuk a tudást. És a másik személyek, akik be vannak kapcsolva, azok mi, a közönséges személyek, akik is úgy vannak kezelve, mint tudatlan tárgyak. Ki vagyunk mi? Kik azok, akik akarják tudni a világot? Mik azok az élőlények? Ez csak igazából egy teológiai kérdés? Vagy egyféle kérdés, ami köteles minden tudományrendszerbe, mindegyik élőlénynek, mert addig, amíg mi nem tudunk, hogy ki vagyunk, akkor mi az, ami fontos nekünk tudni, hova visz minket mindez a féle tudás, mi a célja, vagy csak tudunk dolgokat, hogy tudjunk több dolgot, de nincsen se elismerés, hogy honnét van nekünk ez a tudás, vagy hogy hova visz minket a tudás. És mi az a célunk, hát életnek a képében. Szóval ez megint, ahogy látom ez, hogy kivenni a teljes képből, életnek a képéből, a tudomány nem egy erkölcsi rendszer, mert a végeredmény, hogy emberek úgy is mennek egy irányba, így nem egy komplett, vagy lehet mondani, hogy nem egy helyes irányba mennek, és az lesz a végeredmény. Szóval inkább, hogy tudománynak kell tudni, hogy fél bele a teljes képbe, a teljes kép, ami kezdődik avval a kérdéssel, hogy ki vagyok, aztán most beszélünk, hogy mi az a világ, hova megyünk, mi életnek a célja, és akkor, amikor mindenki tisztában van benne, hogy milyen szerepet játszok ebbe a képbe, akkor meg ott van biológia, kémia, fizika, mindennek a megfelelő helye, és egy közös irányba megyünk.
De ha elhelyezte magát a tudomány ebbe ilyen módon, ahogy felvázolta, ha ilyen módon helyezel magát a tudomány művelő ember a világban, akkor azután a tudománynak ezek a belső, mondjuk így, hogy törvényszerűségei, módszerei, felismert vagy felismerni vélt igazságai, majd kijavított tévedései, akkor azok már autonóm módon működőképesek, vagy ebben a módszerben is folyamatosan reflektálni kell erre a nagy felismerésre?
Hát ami általános dolog, hogy elismerjük mindig, ahonnét mi kapunk forrást. Amikor egy előadást tartunk, amelyik előad, mindig idézik ez a személy mondta ezt, innét jön el az információ, onnét jön az az információ. Szóval az természetes, hogy amikor valamiről beszélünk, akkor visszavezetünk, hogy mi annak a forrása. És amikor az ott van, akkor folytatódhat az egész rendszer.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy valóban, én ezért mondtam azt, hogy a világ magyarázatához, vagy az alapvető kérdésekhez nem biztos, hogy szükség van tudományra. Mert ha azt tekintjük alapkérdésnek, hogy ki vagyok én, mi az élet célja, akkor én úgy gondolom, hogy a tudománynak nem sok mondani valója van erről. Ezt kinek magába el kell dönteni. Ha ebből az aspektusból nézzük az egészet, akkor a számomra a tudomány egy csodálatos játék, amivel az ember még utána szórakozhat. Tehát ki eldönti magába, hogy ő kicsoda, és utána még azt is megteheti, hogy tudósként viselkedik, és azt a csodálatos játékot kezdi el játszani, hogy van három alapvető kritérium, amit a tudomány kritériumának nevezünk, van egy pálya, ahol kipróbálhatja az elméjét, és megnézheti azt, hogy tud-e valamit mondani ezen játékszabályok mellett, ami megfelel annak, amit utána megfelelő módszerekkel, kísérletekkel alá lehet támasztani. Tehát a tudomány, valószínű egyébként a tudomány, sőt biztos, hogy a tudomány, különösen a tudománynak az a része, amelyik nem szoros értelemben a túlélésről szólt valamikor, hát azt hiszem, hogy nagyon helyesen mondtad, hogy amit most nyugati természettudománynak nevezünk, ez nagyon későn alakult ki, és tulajdonképpen ugye, tehát lényegében, ha lehet ezt névhez kötni, Newtonhoz kötném, későn alakult ki, és ezek a szabályok, ezek igazából csak az utóbbi néhány száz évben hát váltak nagy közösség számára jó részt elfogadottá. Ebből az is következik, hogy a nagy vallásokhoz képest a tudomány egy nagyon új produktum. Hát adott esetben több ezer éves írások támasztanak alá, vagy a több ezer éves írásokon alapszanak vallások, ehhez képest meg van egy 300 éves játékszabályrendszer. Az egy másik kérdés, hogy ezt utána ki hogy ítéli meg, és kinek mi tetszik ebből, és kinek mennyire tetszik ez a játék. Nekem például nagyon tetszik, azért csinálom. És nyilvánvaló, hogy ez is okoz az embernek egy olyan típusú örömet, amit egyébként megint elég nehéz megmagyarázni. Tévedés ne essék, ha valamit nem akarok sugalni, akkor az egy dolog. Én nem gondolom azt, hogy a tudomány bármilyen módon sugalja mondjuk azt, hogy a marxizmus-leninizmus esti egyetemen tanult brosúrákból megfogalmazott materializmust. Csak azt is szeretném, azért arra is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy időnként tudományos érveket olyan típusú, mondjuk azt, hogy vallási üzeneteknek az alátámasztására használnak, amire az nem való egyébként. Valójában azt gondolom, hogy igazából nem is lenne szüksége egy vallási tételnek tudományos alátámasztásra. És ilyen szempontból nekem nagyon nagy bajaim vannak egyébként a tudományos megalapozottságával, az intelligens terv, tehát az, amit manapság az intelligent designnak szoktak mondani. A vita nagyon sokszor, sőt, az általam ismert vita, nem tartom a kérdés szakértőnek magam, az általam ismert része a vitának jó részt egy mellékes kérdésről folyik, mert arról folyik a vita, hogy a darwinizmus-e a helyes, vagy az intelligens tervezés. A darwinizmus, vagy mondjuk az evolúció elmélet, az valamilyen, az vagy helyes, vagy nem. Vannak bizonyítékok, amik alátámasztani látszanak, de én azt nem gondolom, hogy az bármilyen értelemben egy kőbevésett alapigazság lenne. Ez erre való hivatkozással azonban ugyanígy nem tudom elfogadni azt az állítást, hogy valami bonyolult, akkor az csak tervező tervezhette. Erre nagyon sokféle dolgot tudnék mondani. Én egy módon egyszer a laborban tanultam meg tisztelni, nem a darwinizmust, hanem az evolúciót, mint elvet. Vannak úgynevezett genetikus algoritmusok, amelyekkel mi dolgozunk, és amelyeknek lényegében az a működési módja, hogy egy valamilyen fizikai probléma megoldását, ehhez tartozó információt, hát ilyen génekbe elkódoljuk, és utána számítógépen ezeket a géneket keresztül futtatjuk egy ilyen evolúciós folyamaton, ami pontosan úgy zajlik le, mint ahogy az evolúciót sokan képzelték, ha így volt, hogy generációk képződnek, a generációkban rosszakat, azokat megnézzük azt, hogy ez egy jó megoldás, mennyire jó megoldás, a rosszat elpusztítjuk. Tehát magyarul ez nehéz elmondani itt, de higgyék el nekem, hogy ez egy abszolút egyszerűen bizonyos fajta olyan alapelveket testesít meg számítógépen, amit az evolúcióhoz szokás kötni. Most csak arra akarom ezt példának hozni, hogy mi jöhet létre véletlenül. Nem a véletlenről van szó, az evolúció az nem véletlen. Mi megcsináltuk, kísértek, demonstráltuk azt, hogy egy genetikus algoritmussal csináltunk egy lencsét, ami lefókuszálta a fényt. A probléma az olyan, hogy képzeljük azt el, hogy van 256 féle üvegcserepünk, ebből lehet 128-at választani, ezeket rakosgassuk így egymás mellé, úgymond véletlenszerűen, és ebből lesz egy lencse. Az összes lehetséges eseteknek a száma 10^3. Ez a genetikus algoritmus egy ilyen problémát körülbelül 6 óra alatt megoldott. Tehát az, hogy mi jöhet létre egy ilyen folyamat során, ami úgy néz ki, mintha tervezett lenne, ezt se szabad szubjektíven megítélni. Én nem tudom elfogadni azokat az túlegyszerűsített érveket, amikor valaki azt mondja, hogy valami, ez már olyan bonyolult, hogy ez nem lehet más, ez csak tervezve lehetett. Ezzel is nagyon óvatosan kell bánni. Én nem mondom még egyszer azt, hogy tökéletesen bizonyítottnak látom az evolúciót, több okból sem. Elhangzott a történeti érv, még hozzátennék egy másikat is, ugye van egy nagyon nagy baj még ezekkel a régi a visszavetítésekkel, ugye itt arról is szó van, hogy van egy szelektív mintavétel. Tehát most igazából azért szegény biológus kollégáim úgy dolgoznak, mint hogyha azt mondanák, hogy van egy 5 cm-es lyukátmérőjű hálónk, lehalászunk egy tavat, milyen biztonsággal mondhatjuk azt, hogy ebbe a tóba a legkisebb hal az 6 cm-es. Mert hiszen van egy szelektív, van egy olyan módon veszünk mintát abból a vizsgált sokaságból, amiben benne van a mintavételben a szelekció. Senki nem tudja például azt, hogy nem voltak-e a sejteknek olyan alkatrészei, amelyek sokkal hamarabb elbomlottak, és nincsenek fosszilis lenyomatai. De nagyon fontos volt a sejtben. Tehát sok problémát látok én is, én nem azt akarom itt most mondani, hogy azt bizonyítottnak látom. Az egy tudományos elmélet, amire számos bizonyíték van. Azt is elfogadom, hogy vannak, lehetnek konkurens elméletek, de akkor a konkurens elméleteket vessük alá ugyanannak a típusú tudományos szigorúságnak, és akkor azért már az általam ismert érvek, például a tervezettség mellett, már nagyon, a jó részük nagyon sántít.
Azt is a feladatomnak érzem, hogy valamennyire próbáljam a vitát előbbre vinni, ezért egy modellkísérletet hadd mondjak el. Tehát elfogadható-e a tudomány és Isten tudomány és teremtett világ felfogásban az az alapszituáció, hogy mindazt, amit elmondott annak kapcsán, hogy a teremtés honnan jött, hogy milyen nagy rendszerbe illeszkedünk, erre azt mondja a fizikus, azt mondja a genetikus, azt mondja bárki, hogy igen, nagyszerű, elfogadom. Ne is beszéljünk többet róla, hiszen elfogadható mindannyiunk számára, majd kiáll ide, elmondja a termodinamika főtételeit, elmondja a genetika, genomika legújabb kutatási eredményeit, elkezdünk erről vitatkozni, és minden egyes olyan alkalommal, amikor a vitapartner, akivel ő vitatkozik, kilép abból a módszertani fogalmi keretből, amit ő használ, tehát a tudományos módszertanból, és annyit mond, hogy a felső világokban ez másképp van, mondjuk. Erre azt mondja a genetikus vagy a fizikus, hogy lehetséges, de ezzel én nem foglalkozom, mert mi világunkról beszélek. Vagy azt mondja a vitapartner egy következő ponton, hogy a védikus tan erről mást mond. Erre azt mondja a fizikus, hogy bocsánat, ez engem nem érdekel, hiszen én a magam tudományáról beszélek, és egyébként azt nem érinti. Sem a felsőbb világ, sem a lentebbi világ, sem a védikus tan, hanem csak ez a módszertan. Ez egy elfogadható megközelítése.
Elfogadható, de akkor ugyanúgy el kell fogadható az lenni, mint ahogy Gábor mondja, hogy evolúció az egy elképzelés, de igazából nem úgy van előadva sehol, hanem úgy van előadva, mint tény általában. Szóval úgy van oktatva, úgy van tanítva, az azt jelenti, hogy akkor azt a rendszert ugyanúgy kellene mondani, hogy hát ez nekünk az elképzelésünk, aztán meg sok tudósnak van más verziója, ugye annyiféle verzió van, vagy evolúcióról, vagy teremtés, hogy jött, honnét jött minden. De ez nem igaz. Nem tudjuk bebizonyítani. Nekünk ez egyféle elképzelés, és ugyanolyan jogos a teremtés, vagy elképzelhető, hogyha a teremtő azok, akik megjavasolják a teremtést, vagy Isten teremtett, az azt jelenti, hogyha ők tudnak egy tudományosabb modellt bemutatni, tudják azt a kísérletet megmutatni, akkor meg az egy megfelelőbb módszer, mert az tudományosabb mindez, az nem csak hit. Na most a kérdés, hogy mi történik a magasabb bolygórendszerbe, van arra egy kísérlet? Hogyha van egy kísérlet, akkor a kérdés az, hogy ki hajlandó csinálni a kísérletet, mert addig nem lehet megtagadni, hogy a kísérlet működik-e vagy nem, amíg valaki nem csinálja. Ugyanígy, mint a teremtés folyamat, ami előbb volt előadva, hogy van egy teremtő, aki nem közvetlenül Isten, de egy felhatalmazott személy, egy Brahma, aki teremtő, van egy kísérlet, hogy hogy lehet valaki ugyanaz a teremtő. A kérdés most, ki akarja azt csinálni? Ez 100 tökéletes életet igényel egymás után. Hosszabb kísérlet, mint amit mi általában csinálunk laboratóriumban, és mi saját magunknak kell lenni a kísérlet egér.
De ha jól értem, a fizika nem akar a teremtésről mondani valamit, vagy akar?
Ne, hát az általán fizikának nevezett disziplína nem akar a teremtésről mondani semmit. A kollégák néha akarnak, tehát most ez egy más kérdés, hogy a 96 környékén a American Journal of Physics-ben volt egy ilyen hosszú vita, amit az a megjegyzés provokált ki, hogy azt írta Jay O'Rear, aki egyébként egy jeles fizikus mindazonáltal, csak így egy ilyen szerkesztőnek írott levél végén, körülbelül így balkézzel annyit írt, hogy hát az ma már világos, hogy a halál után élet az lehetetlen, hiszen látjuk, hogy milyen dekompozíció zajlik le. Na most itt O'Rear nem fizikusként viselkedett. O'Rear annyit mondhatott volna adott esetben, mint fizikus, hogy a jelenlegi ismereteink szerint a biológiai dekompozíció olyan egyszerű struktúrákhoz vezet, amelyik feltehetően nem képesek olyan típusú információ processzálásra, mint amit az élet alapjának hiszünk. Ebből következőleg a halál után biológiai élet abban az értelemben, hogy most értelmezzük, nem lehetséges. Hogy ezen kívül minden lehetséges a halál után, meg mi nem, arról nem lehet. Ezen a határon már nem szabad túllépni, mert innentől kezdve világos, hogy abban arra a terület tévedett át, amiről a tudománynak nem kell állást foglalnia. Természetesen én azt gondolom, hogy ez az egész rendszer akkor működik jól, hogyha ez a fajta türelem mind a két irányba megvan, tehát a másik oldalon, meg ugye manapság, hál' Istennek már ez azért nem így szokott működni, de hát azért ismerjünk olyan időket, amikor bizonyos tudományos tevékenység be voltak tiltva, mert az éppen akkor az valószínűleg nem is, de igazából az nem a vallással.
De bizonyos vallási tevékenységek is be voltak tiltva.
De hát azért tudunk olyanról, amikor adott esetben éppen, hogy a tudomány húzta a rövidebbet, mert bizonyos dolgokat a vallás. Sajnos egyébként ma már mind a két dolog, hogy is mondjam, társadalmi, olyan társadalmiban, nem ma már, tulajdonképpen majd végig, mi így volt ez máskor is, mind a kettő társadalmi vágyadottságú, és mind a kettőnek ennél fogva sajnálatos módon, bár egyiknek se való, politikai szerep is jut. Én azt gondolom, hogy nem helyes az, hogyha a vallásoknak politikai szerep jut, és az se helyes, hogyha a tudománynak az jut. Az egy más kérdés, hogy ilyen, olyan idealisztikus világ, ahol ez nem következik be, lehet, hogy nincs is, mert óvatatlanul az, hogyha valamit több ember együtt mond, legyen az akár egy vallási tétel, vagy egy tudományos igazság, akkor ez egy közösséget alkot, egy sokaságot alkot, és a társadalmak általában úgy szoktak működni, hogy a közösségek utána, előbb vagy utóbb, még ha nem is nagyon törekszenek rá, politikai szerephez jutnak, mert így működik a társadalom. De nem jó, egyik számára se jó. A vallás azt gondolom, hogy akkor van a helyén, amikor azokat az erkölcsi igazságokat hangoztatja, amelyeket adott esetben más nem tud hangoztatni. Én a vallásnak természetesen nagyon sok funkcióját elfogadom. Én azt gondolom, hogy a adott esetben, hát most még akkor is, hogyha valaki teljes mértékben megint azt mondja, tehát hogyha most abszolút ateista álláspontot akarom megfogalmazni, akkor is azt mondom, hogy vitathatatlan, hogy a vallások néhány alapvető emberi kérdésben, ezek a születés, a halál, meg számos ilyen lényeges kérdés, nem helyettesíthetők mással, mert ezt más nem tudja megcsinálni, vagy eddig nem találták ki még azt, amivel helyettesíteni lehet. Ez idáig így rendben is van, és ez lenne a vallásoknak a dolga, meg a nagy szolgálata az emberiség irányába, hogy ezeket a kérdéseket ben segítenék az embereket. a tudomány más kérdésekben tudja az embereket segíteni, remélhetőleg a végeredmény az az, hogy jobban élünk, ami megint csak azért a pillanati létünk számára fontos. Mind a kettő addig, tulajdonképpen addig van rendben a világ, amíg ez a kettő nem kapcsolódik össze olyan típusú társadalmi következményekkel, aminek a végső neve az, hogy politika.
Csak szeretném kicsit tisztázni, hogy én nem javasolom, hogy a vallás lépjen be a tudományba, hanem hogy inkább legyen a tudomány igazából tudományos, és vegye ismeretre, hogy a rendszere nem tény, nem szükségem mindig valóságos, és hogy nem lehet kizárni egy teremtőt, egy tervezőt, egy intelligencia személy, aki hozza rendbe azt a világot. Egy fő okért, mert még eddig a tudósok nem tudtak adni egy jobb választ, amit be tudnak bizonyítani. Szóval, hogyha hitről van szó, és akkor ez még nem csak egy hitrendszer, de hogyha csak hitről van szó, akkor ez ugyanannyira érvényes és jogos a tudományba, hogy Isten teremtett, mint hogy egy nagy robbanás van, vagy evolúció, még hogyha teljesen ki van véve az, hogy lehet, hogy én nem tudok kapcsolatot venni Istennel, mert pont azok a másik dolgok nem tények. Nem tények, nincsenek bebizonyítva, azok is elméleti ajánlatok. Vannak sok dolgok, ami működik tudományban, sok dolgok, amiben van bizonyítva. Pont egyik kérdés, hogy honnét jött minden, és hogy honnét jött ez a teremtés, és mi rendszer alatt működik, szóval ott nincs a megoldás, egy közös megoldás, hogy honnét jött volna, hogyha ez csak egy mechanikus válasz, és a másik, hogy mi az a közös törvény, ami alatt minden más törvény működik, ez is hiányozik. De ugyanakkor akkor azokat nem szabad előadni, mint hogyha, hát most ez igazából a vallás, mert akkor arról beszélünk egy vallás, hogy most higgyünk ebbe, aminek nincsen bizonyíték. Maradjon ki kereszténység, Krisna tudat, Véda, zsidóság a tudományból, de ne maradjon ki Isten. Isten, vallás, Isten minden vallásnak mondjuk a fő célja, de nem csak vallásnak a célja, tudománynak a célja, zenészetnek, építészetnek, minden, ami létezik, és hogyha abban van kapcsolva a dolgok, és el van ismerve, legalább mind elméletileg, mondjuk, hogy ugyanolyan jog van arra mondani, hogy volt egy teremtő, egy intelligens teremtő, aki mindennek a forrása, mindegy nagy robbanás, egyiket sem bizonyítottuk meg, de hogyha akartok többet tudni arról a teremtőről, menjetek egy vallásra, és nézzétek, hogy gyakorlat alatton akkor ti tudjátok magatoknak bebizonyítani, hogy létezik ez a személy. De ez legalább egy őszinte megközelítés. Másképp a másik, hogy kizárni ezt a lehetőséget, ami ugyanolyan tudományos, és csak elfogadni ezt a másikféle hittet, és előadni, mint tudomány, az akkor nem erkölcsi, nem a megfelelő módszer. Szóval csak az, hogy nem vallás, de beszéljük inkább Istenről.
Az én számomra ez a beszélgetés ezen a pontján oda jutott el, egy olyan 27 évszázados történet jutott róla eszembe, amikor hát az újkor hajnalán a Giordano Bruno, majd a Galilei per, hát az egyik szerencsésebb, a másik kevésbé szerencsés kivenettel elbírt. Ekkoriban a Bellarmino nevű bíboros fogalmazta meg, éppen Galilei kérdésre reagálva azt az elvet, amit ugye azóta is a duplex veritas elvének hívunk. Tehát ez a bizonyos olyan értelmével kettős igazság, hogy a tudomány igazságának, a tudomány, ha úgy tetszik, korlátozott, tehát a saját hatókörére értelmezett igazságának, illetve a hitigazságoknak, most megint rugaszkodjunk el attól, hogy az éppen a keresztény egyház volt, a hitigazságoknak az ilyesfajta egymás mellett élése volt az a Bellarminói program, ami után lehetővé tette az európai természettudománynak a fejlődését. Ide jutottunk el, vagy nem ide jutottunk el, hogy gondolják önök, illetve hogyan gondolják önök, nyugodtan kapcsolódjanak be a beszélgetésbe természetesen.
Talán akkor még egy megjegyzést egyébként. Én azt gondolom, hogy nagyjából erre a környékre jutottunk el, bár ha már ezt a történelmi példát hozod, akkor én igazából még arra is szeretnék utalni, hogy Szent Ágoston fogalmazotta meg többek közt azt, hogy minden tudás jó. csak azt később elfelejtették néhányan a követői közül, mert hogyha Szent Ágoston követték volna, akkor ezek a perek nem valósultak volna meg. Én azt gondolom, és azt én nem, tehát igazából csak egy kis, még egy reflex, mely kiegész az előzőhöz, hogy a tudomány számára elfogadható egy olyan gondolatmenet, amit például, amire talán legszebb példát Heisenbergnél látjuk, ugye Heisenberg idősebb korára nagyjából ilyen új platonista filozófia, vagy nem is tudom, hit, mert az azért nem világos, hogy az pontosan mi olyasmit vallott, aminek ugye lényegében valami olyasmi az alapja, hogy ahogy ugye Platonnál amit mi látunk, az az árnyéka annak az igazi létező ideális világnak. Heisenberg oda jutott, hogy valójában csak a törvények léteznek, az, amit mi fizikának látunk, ami létezik, az a Schrödinger egyenlet, hogy leegyszerűsítsem a dolgot. És a Schrödinger egyenlet másik végén egy ilyen, hát a golyók szempontjából, tehát az ilyen golyós materializmus szempontjából megfoghatatlan valami áll. Ezzel idáig semmi baj nincsen. Az enyém a Schrödinger egyenlet. Azon mindahányan gondolkozhatunk, hogy mi van a Schrödinger egyenlet mögött, és természetesen ki a saját meggyőződés szerint hozzáteheti, értelmezheti azt, hogy azon az oldalon mi van. Az egyik mondhatja azt, hogy szerinte semmi, a másik mondhatja azt, hogy a teremtő, a mindenható, az intelligens tervező, vagy sok minden más. De ez itt azért ezen a ponton ezt a határvonalat, ezt tartsuk meg azért, mert a bármelyik irányú kereszteződés általában nem jó eredményeket szül.
Parancsoljon a tanár úr.
Köszönöm szépen, nagyon nagy örömmel vagyok most itt ezen a vitán, és úgy érzem, hogy sokat tanultam, és legnagyobb elismerésemet fejezném ki a színpadon ülő három személynek, beleértve természetesen a kitűnő vitavezetőt is, mert egy olyan vitát hallottunk, ahol nyomát sem lehetett ellenszevnek, valamiféle negatív prekoncepciónak, vagy bármiféle olyan dolognak látni, ami a másik emberi magatartására, felfogására sértő lett volna. Mind a két vitapartner maximálisan kielégítette a tisztességes vitához való hozzáállásnak a fogalmát. Meg kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen hosszú életem során rendkívül ritka élmény az ilyen vitában való részvétel. Tehát sokkal inkább emocionális alapon egymásnak nekifeszülő, szinte azt mondani, hogy vérben forgó szemekkel és egymás gyűlölködve méregető módon mondják egymásnak az ellenvéleményt, és úgy elbeszélnek egymás mellett, hogy annak semmi normális konklúziója nincs. Itt nem erről volt szó. Két ellentétes megközelítést láttunk. Egyik tulajdonképpen egy nagyon erőteljesen visszafogott és nagyon határozottan jól definiált tudomány keretet mutatott be, bemutatta azt a tudományos paradigmát, pontosabban a tudománynak azt a paradigmaszerű kereteit, ami a mai modern tudományra jellemző. Köszönöm a professzor úrnak, mert ebből világosan kiderült, hogy a tudománynak rendkívül erőteljes határai vannak, a kompetenciája az nem korlátlan, de amire utalni szeretnék, tessenek elolvasni a legnagyobb folyóiratokat, a Nature-t, a Scientist-et, vagy akármelyik, bármelyik nagy folyóiratot, de tulajdonképpen elmondhatnám a tudósok többségéről. Azokkal a kérdésekkel, amire a professzor azt mondta, hogy nem kéne a tudománynak foglalkozni vele, és főleg nem lenne szabad megalapozatlanul állást foglalni, publikációk ezrei foglalkoznak. Publikációk ezrei. Hát én nem számoltam össze, de össze lehetne számolni, hogy a Big Bang elmélet, a felfúvódó világegyetem, a fekete lyukaknak a Big Bang-el való összefüggés, a szingularitás, tehát olyan dolgok, amik gyakorlatilag soha tudományos tapasztalattal össze nem vethető dolgok lesznek. Maga Hawking mondta valamikor a 70-es években egy professzor társával, aki Dél-Afrikából való, hogy az az elmélet, amelyik elismeri, hogy szingularitáshoz vezet, az egyik tétele, az összeomlott. Tehát gyakorlatilag összeomlott, mert nem tud vele mit kezdeni. Ez egy matematikai valami, ami elmegy a végtelenbe, kezelhetetlen. Tehát tökéletesen egyetértek azzal, amit professzor úr mondott, a tudomány definiálja saját határait. Egy apró megjegyzést tennék, szóval a genetikus algoritmusoknak a hatékonysága az azért olyan hatékony, számítástechnikailag gyors környezetben különösen, mert egy populációból indul ki, és hát tulajdonképpen, hogyha tisztán definiáljuk a mikroevolúció és a makroevolúció fogalmát, akkor nyilvánvalóan ez arra nem alkalmas, hogy a fajhatárt átlépjük, és mondjuk adott esetben, hát nem akarok hülyeséget mondani, de például a kétéltők és a hüllők határának az alkalmazására nem lehet visszavezetni ilyen jellegű algoritmusokat. Tehát magyarul azok a hatalmas ugrásszerű változások, ami az evolúció elmélet tényként, sajnos, nagyon sokszor tényként hivatkozik illegálisan, azoknak semmi köze nincs az evolúciós algoritmushoz. Ez kiválóan működik, egy populáción lehet a fitness függvénnyel kiválasztani, legkiválóbbat lehet tulajdonképpen. Na de ez semmi más, mint a mikroevolúcióban. Tudjuk azt, hogy van 226 kutyafajta, és ugye a 3 kilós csivava, 3 kiló tömegű csivava és a 116 kilós bernáthegyi kiválóan megvan egymás mellett, mind a kettő kutya, és egy palota pincsi jobban hasonlít például a sziámi macskára, és mégsem keresztezhetők. Természetesen ezeket a fajhatárokat nem algoritmussal kell átlépni. Amit viszont szeretnék mondani, a tudományt nem szabad szembeállítani, semmiképpen sem, avval az intelligens hittel, amelyik posztulálja, hogy ez egy teremtett világ. Megmondom, hogy miért nem. Nem csak azért, mert nincs rá bizonyíték, és szubjektíven döntünk így vagy úgy. Hanem egyszerűen azért, mert az a tudomány valóban, pontosabban az az istenkép valóban, amelyik mindig kiszorul az újabb és újabb felfedezésekkel a közvéleménynek a tudatából. Tehát tulajdonképpen egyre kevésbé lesz Istenre szükség, mert újabb és újabb dolgokat meg tudunk természettudományosan magyarázni, az rossz istenkép. Az rossz istenkép, az én istenképem, és ami ilyen értelemben teljesen konform azzal, amit a vezető lelkész úr mond, az olyan, hogy a tudomány maga is Istentől való. Hát végül is, hogyha én idézném a rómaiakhoz írt levél 1.20-as versét, ott azt mondja a Biblia, hogy mert ami az Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalmas istensége, az a teremtéstől fogva az ő alkotásaiból megismertetvén megláttatik. Tehát magyarul Isten azt mondja, hogy ő teremtett dolgokat, teremtette az ember, ismerjétek meg az én alkotásaimat. Tehát tulajdonképpen a tudománynak egyfajta programjaként is felfoghatja egy hívő ember, hogy ő az Isten által teremtett alkotásokat vizsgálja, akkor mikor műveli a tudományt. Ez a kettő egymásnak egyáltalán nem mond ellen. Az a rossz istenkép, amikor mindig kiszorul egyre kijebb, mert arra is ráfogom, hogy Istentől való, ami később természettudományosan megmagyarázható lesz. Tehát én azt mondom, hogy valóban teljesen igaz, hogy a kettőt nem szabad összekeverni, de ne tegyék a tudósok, és ne tegyék sokan, hogy fenyegetik azokat, akik intelligens hittel föltételezik Isten létét, és nagyon magas szinten művelik a tudományt azzal, hogy ha nem hiszel az evolúcióban, akkor te nem vagy komoly tudós. Ez pontosan ugyanannak a visszája, mint annak idején a vallási kirekesztés azzal szemben, aki a vallási dogmákkal nem értett egyet. Mind a két oldalról ez a fajta hozzáállás nem jó, nem toleráns, tehát ilyen értelemben a tudomány határai elvezetnek oda, hogy soha nem fogunk tudni tudományos alapon dönteni, hogy Isten van-e vagy nincs, de akkor legalább ne állítsuk azt, hogy a tudomány jogot formálhat a világ keletkezésének a megmagyarázására. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Pillanat, azt professzor, erre akarsz reagálni, vagy?
Nem, a genetikus algoritmussal kapcsolatos észrevétel, de nem értek egyet, de nem hiszem, hogy erre most itt érdemes lenne beszélni, mert egy speciális kérdés. Ha mégis megszólaltam, akkor én azt szeretném hozzátenni, hogy az a felfogás, ahogy én ezt az egészet látom, hogy kiszorul a vallás, vagy nem szorul ki. Én azt nem gondolom, hogy a vallás kiszorul valahonnan, egyszerűen azért nem, mert én nem hiszem, hogy attól, hogy valamit megértünk tudományosan, az a vallási magyarázatot szükségtelenné teszi, mert még egyszer másról van szó. Tehát én azt nem gondolom, hogy ha valami a Wecker órának az ember megérti a megismerését. A példa triviális, de valójában azért a világ nagyon sok szempontból egyre bonyolultabb Weckerekből áll. Most a Wecker órának a megismerését sértése után miért változik meg valakinek a hite? Hát nem gondolom én, vagy hát én inkább akkor azt mondom, hogy megettel fele, bocsánat a kifejezését, azt a hitet, amit a vallásnak, vagy a Beckerónak a megismerése csökkent, vagy változtat. Tehát én ezt ebben az értelemben, ha ez esetleg így hangzott, én nem gondoltam, én nem gondolom a vallást, hitet sehonnan se kizárni, csak azt gondolom, hogy más dologgal foglalkozik az ember akkor, amikor én megtevedek egy kísérletet, bemegyek a laborba, és megcsinálom, és izgatottan várom, hogy tényleg úgy van-e az eredmény, mint ahogy azt én mondjuk kiszámítottam előtte, akkor foglalkozunk valamivel, és ugyanakkor mondjuk, ha akkor egy személyes példát hadd mondjak, Amerikában volt egy nagyon jó munkatársam, kitűnő fizikus, mélyen hívő ember, és egyszer egyszer beszélgettünk, és ő elmondta azt, hogy neki milyen Isten élménye volt, mit tudom én, 2 évvel azelőtt. Most az ő tapasztalatai, az én szempontom, én úgy gondolom, hogy az ő tapasztalatai, azok kétfajta tapasztalatból állnak. Egyrészt velem együtt mért a laborba, és ott ugyanazt tapasztaltuk, és ugyanarról beszéltünk. Az ő saját szempontjából ez az Isten élmény, ez legalább olyan fontos, ha esetleg nem fontosabb tapasztalat volt. Én nem mondtam, és sosem gondoltam, hogy azt kell nekem, hogy ugyan már nem mond ilyeneket. Ez az ő dolga, hogyha neki volt ilyen, akkor az rendben van, semmi módon nem befolyásolja azt, de hogyha ő azt mondta volna, és azt hiszem, hogy erre jó az a példa, hogyha Harvey Phillips azt mondta volna nekem, hogy rosszul oldottam meg a frekvencia konverzióra vonatkozó egyenletet, mert az ő Isten élménye szerint ez nem így van, akkor azt mondtam volna neki, hogy Harvey, gondolkozz egy kicsit. Tehát én ezt szeretném, vagy erről beszélek, amikor azt mondom, hogy mit, hol lehet csinálni és alkalmazni.
Itten inkább nem, hogy csak egyik vagy a másik, hanem hogy mind a kettő, és nem is csak tudomány a kérdés, mert minden, ami létezik, annak van egy közös forrása, mindenféle, vagy tudomány, vagy művészet, zene, stb. Ezeknek egy közös helyről van. És csak ismételem, hogy nem inkább az, hogy most a vallás határozza meg, hogy ez egy jó számít, fizikai számítás, vagy nem, az nem a vallásnak a ügye. De ugyanakkor a kapacitás arra a számításra jön valahonnét, az saját maga képvisel egyféle törvény, hogy ugyanúgy nem szabad, szóval nem szabad kimondani, hát de ennek nincsen semmi kapcsolata egy felső energiával. Inkább mi szempontunkból ugyanúgy, mint a tudomány, de lehet az a politika, lehet az a zene, mindenféle más dolog, ami létezik a világban, elismeri, hogy annak van egy forrása, és valami módszeren ad dicséretet, elismeretet annak az eredeti forrásnak, inkább, mint hogy megtagadja, mert ez egy teljesen más irányt ad azoknak a személyek, akik laknak itt a világban. Nem szükséges, hogy itt nem vallásról van szó. Itt inkább arról van szó, hogy létezik Isten, vagy nem létezik, és hogy ezek a másféle tudomány és művészet, ami van itt a világban, hogyha ezek képviselik az ő energiáját, akkor nem lehet az energetikus szemét megtagadni, és csak élvezni a energiáját, vagy azokat az ő teremtését.
Parancsolj!
Hát 2 dologhoz szeretnék hozzászólni. Az egyik az a tudománnyal kapcsolatos. A következő, itt a Tóth úr hozzászólásából és az előző előadásból is a tudományról egy nagyon furcsa kép alakul ki a kívülálló számára, aki ezt nem műveli, hanem csak figyeli. A tudományos megismerésnek van egy fajta metódusa, amit használunk. Ez nagyon fontos, hogy a tudomány soha nem biztos állításokkal foglalkozik. Egy tudós sem mondja azt, hogy az általunk kimondott törvények, azok biztosan úgy vannak. A következőképp tudnám ezt megvilágítani. Ez egy logikai kérdés, ösztönösen, amióta a természettudomány van, a régi görögök óta ezt csináltuk, de igazából ezt tudatosan kimondva csak a 20. században történt meg. Ez meg a következő. Logikailag tudnélik egy törvénynek az igazságát, azt mondani, hogy az biztosan igaz, ez nem lehet. megvilágítani egyszerű példával. Ha azt mondom például én, hogy minden ludvérc vörös, akkor ez nagyon fontos állítás, és azt mondom, hogy honnan tudom. Hát onnan, hogy megnéztem, hogy a szobámba talált ludvérc, direkt mondom ezt, hogy ne tudja senki, hogy micsoda, én se tudom mi, csak azért, hogy demonstráljam a példát, hogy valaki másra gondoljon. Találtam 10 ludvércet, és az vörös volt. Ez azt jelenti, hogy minden ludvérc vörös? Nem. Kimegyek az utcára, ott is vörös ludvérceket látok. Jelenti azt, hogy minden ludvérc vörös? Nem. Megnézem Magyarországon, Európában, a Földön, minden ludvérc vörös. Jelenti azt, hogy ezt? Nem. Meg kell néznem, hogy mi van tovább-tovább. Tehát magyarul, ha a törvény igazsága azt jelenteni, hogy minden halmazba lévő elemre ez érvényes. De lehetetlenség minden halmazba lévő elemet megvizsgálni. Következésképpen ezt nem lehet mondani. Ezért a tudomány azt csinálja, hogy hipotézist állít föl. Minden törvényünk hipotézis. És a hipotézis fölállításának, a helyességének a kritériuma az úgynevezett falszifikálhatóság. Csak olyan törvényeket mondhatok ki, amelyet lehetőség van megcáfolni. Tehát, hogyha én tapasztalom a jelenséget, és így inkább azt látom, hogy mindegyik eleget tesz ennek az általam hipotézisként felett a törvénynek, hogy ezek mind megerősítenek csak engem abban, hogy a törvény elképzelhető, hogy helyes, de sohasem lesz 100%-os bizonyíték. De ha találok egy kísérletet, amely most azt kell értenem, hogy reprodukálható, stb., amelyik ezt cáfolja, akkor az egész elmélet úgy van, hogy van eldobható. Tehát ebből a szempontból a tudomány nagyon szerény, egyáltalán nem igaz az, hogy abszolút igazságokat állít. Sajnos, de a tapasztalat az, hogy ezek a törvények, amit fölismertünk, úgy látszik, hogy jók nagy mértékben, hiszen ennek a segítségével ülünk itt jó melegben, nem kell félni nagy pestis járványoktól, komfortérzetünk jó, ez mind a tudománynak a műve. Tehát nem állít nagy biztonsággal semmit, ilyen hipotézisek. A másik, ami ehhez kapcsolódik, nagyon fontos az, amit kiderült a beszélgetésből, hogy a tudomány és a vallás az élesen szét kell, hogy válasszuk. Ez a meggyőződésem. Tudnélik, a vallás az hitről beszél, a tudomány meg tudásról, mondjuk így, hogy egyszerűen fogalmazzak. Nyilvánvaló, hogyha a vallás az érveket keres a tudomány világából, bizonyítékokat, akkor már elvész a hit jellege. Akkor nem hitről van szó, hanem tudásról van szó. A Tóth úrnak a megjegyzésével meg maximális nem tudok egyetérteni. Azok az állítás, amit most mondott, és amit az előadásában is elhangzott a vége felé, hát az sajnos nem biztos, hogy úgy van. Tehát a nagy boom elmélet, mint általában a kozmológiai elméletek, azok hát rendkívül bonyolult dolgok, ez természetes. Minden elmélet tulajdonképpen, amikor elindul egy magyarázat valamilyen jelenségre, akkor sok elmélet indul el. Ilyen evolúció mennek keresztül, hogyha már ezt a szót mondjam, és sorba szakadnak le azok az elméletek, amelyek kihullanak a rostán, tehát nem adnak bizonyos válaszokat. De nem csak válaszadásról van itt szó. A tudománynak egy nagy fokmérője, hogy mennyire tud jósolni. Erre már a Szabó Gábor is tett említést. A legutóbbi ilyen jóslás az megtörtént. Amikor én fiatal voltam, akkor még 2 kozmológiai elmélet volt forgalomban. Az egyik volt az úgynevezett állandó állapotú univerzum, másik meg a nagy boom elmélet. Mindez körülbelül 15 éve ezelőttig tartott. Amíg tudnilik, mind a két elméletnek volt egy... Az elméleteket azt kell érteni, hogy a ma ismert természettudományos törvényünk szerint mondott egy képet erről az egész folyamatról. És mind a kettőnek volt egy jóslása arra, hogy ha nagyon távol nézünk távolságba, időben, akkor mit kell tapasztalni? Ez a két jóslás különböző volt. Míg a Hubble teleszkópot föllőtték, és nézték a jeleket, kiderült, hogy az a tapasztalati mérés adatok jöttek be, amelyeket a nagy boom elmélet jósolt meg. Én úgy tudom, hogy Tóth úr nem kozmológus. Következésképpen nem hiszem, hogy ebben a témában ő autentikusan nyilatkozzon. Tudomásul kell venni, hogy a fizika az egy nagyon bonyolult tudomány. Sokan foglalkoznak vele, de nagyon bonyolult. A műszaki tudományok az egy más dolog. Az informatika megint csak más dolog. Tehát én azt hiszem, hogy ha valaki olvas népszerűsítő könyveket, a kozmológiai könyveket, az nem ugyanaz, mint hogyha ő azt profi fizikus módon űzi. Tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy helyes kijelenteni azt, hogy kozmológiai elméletek azok nem helyesek. Abban az értelemben, ahogy elmondtam, hipotézisek, meglátjuk, hogy jók vagy nem jók. Falszifikálható az elmélet, tehát bármikor cáfolható.
Köszönöm. Hadd kérjem azt, hogy a kozmológiai vitát, mert nem értünk annyira hozzá, mert jelzik is, hogy be kell fejeznünk, tehát úgy láttam, hogy valóban itt van önök között egy szakmai vita, ezt én nem vagyok hivatott megítélni, de gondolom a többiek sem, de ezt én javaslom, hogy akár a www.létkérdés.hu-n is vitassák meg. Sajnos nincs módunk több kérdésre, mert lejárt az időnk, jelezték számomra. Természetesen a vitapartnereknek még egy-egy megszólás lehetőséget mindenképpen adnék, amennyiben valamit szeretnének mondani.
Csak egy pár szót. Hogyha létezik egy súlódás tudomány és vallás között, történelileg lehet, hogy a tudományok felelősséget vehetnének arra, mert amikor beindult, főleg a modern időnkbe a tudománynak a hatalma, akkor abban van is egy filozófia. Az a filozófia, amit én is, amikor 35 éve mentem egyetembe, hogy ahol be van jelentve, hogy hát most már tudjuk, hogy Isten, hogyha létezett, meghalt, tudjuk, hogy nem lehetett volna olyanféle dolog, mint teremtés, mert van evolúció, vagy van egy nagy robbanás. Én is ismertem sok tudósot, akik nem hitték azt, de sajnos az egész előadás az úgy volt, hogy arra valamiféle reakció, hogy hát itt most már úgy van bevonva, bemondva, mint hogyha egy teljesen új kép, egy igazi kép van a világról, és ami múltban volt, az meg teljesen rossz, hibás volt. Hogyha ezt a dolgot egyensúlyba lehet rakni, ami azt jelenti, hogy igazából egybe él a tudomány és Isten, de arra szükséges sok őszintesség egymás között, és kommunikáció, és egy közösféle etikai rendszer, vagy erkölcsrendszer, hogy tudomány igazából akkor jelent ki dolgokat, amikor be van bizonyítva, és nem előtte, és nem hit alapon megy, és hát ugyanúgy vallásnak sem elég csak hinni, hanem ottan is kellene hit, ami fel van épülve egy tudományos rendszeren, ami egy valamennyi aspektusban bizonyítható rendszer.
Professzor úr?
Hát én először is nagyon szeretnék bízni abba, hogy manapság azért nem egészen így hangzanak el a dolgok, mint ahogy 35 évvel ezelőtt. Én bízom benne, azt viszont egészen biztosan tudom, hogy ha valaki mondjuk Szegedre, a Szegedi Tudományi Egyetemre jövő fizikus hallgatónak, az ott nem fogja azt hallani senkitől, hogy a tudomány bebizonyította, hogy nincs Isten. Legalábbis nagyon remélem, tőlem biztos nem hallja más, és remélem, hogy mástól se. Amit viszont remélem, hogy hallani fog, az például, hogy van egy olyan elmélet, ami ma az egyik uralkodó elmélet, amit úgy hívnak, hogy ősrobbanás, és amire számos kísérleti bizonyíték van, de természetesen ugyanúgy, mint más elméletek, ez is sosem lesz tökéletesen bizonyított elmélet, de mégiscsak a konkurens elméletekkel szemben van, vagy tőlem azt fogja hallani egyébként az én fizika órámra eljön például, hogy a speciális relativ, vagy az általános relativitás elmélet egy nagyon nagy bizonyító erejű elmélet, nagyon sok kísérleti bizonyíték szól mellette, de amíg a gravitációs hullámokat közvetlenül nem detektálták, addig én ezt nem fogadom el teljes mértékben bizonyított elméletnek. Hát én remélem, hogy ilyeneket hallanak manapság a tudományról, és hogyha jól értem, akkor ha ez így van, akkor mind a ketten elégedettek lehetünk.
A tudomány hatékonyságát bizonyítja, hogy kitűnő...
Kezdhetünk a kommunikációt az alapon.
És kitűnő technikai eszközökkel hallhatták mindannyian ezt a beszélgetést. Félő, hogy leszerelnék, tehát ezért is úgy gondolom, hogy itt az ideje befejeznünk. Nagyon köszönöm a beszélgetés résztvevőinek, hogy értékes gondolataikat megosztották velünk, önöknek a figyelmet, és hadd hívjam fel a figyelmüket, hiszen ez a program az én ismereteim szerint a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozatai között szerepel, tudományról volt szó. Akit érdekel az, hogy a tudomány hogyan néz ki 2005-ben a világban, a többi 450 rendezvényre is sok szeretettel várjuk önöket november hónapban. Örülünk, hogy itt lehettünk. Minden jót kívánok önöknek.
Köszönjük szépen.